Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal.
Vendégem Szabó Gyula, az Arabona Városvédő Egyesület elnöke, a Győr-Moson-Sopron megyei építészkamara volt elnöke. Nagyon sok minden a témánk, én szeretnék, kedves Gyula, klapkázni az elején, mert az elmúlt hetekben ugye két alkalommal is Klapka Györgyre emlékeztek, és nagyon kevés győri tudja, hogy miért is fontos nekünk Klapka, aki ugye akkor is védte még a várat, illetve hát visszafoglalta a várat, amikor már éppen sehol nem voltunk, tehát már a világosi fegyverletétel megszületett. Szeptemberben pedig ismételten mentek 157. alkalommal, ami lehet, hogy csak 151, ismételten Csángó földre. Köszöntelek szeretettel.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Gyula, nagyon sokan meggyanúsítanak, illetve mondják is jogos, hogy ez a műsor néha rólam szól. Az elején lehet egy ilyen kis székfoglalószerű valami, így a társadalom helyzetével kapcsolatosan. Gondolok itt egy olyan emberre, aki valamikor azért nagy volt, gondolok itt 1988-ra, ugye, mint olimpiai bajnokság, aztán tulajdonképpen évről évre ment le, és valamiért úgy érzi, hogy hát ugye szeretne visszajönni, és olyan dolgokat is mond például, hogy aki elvált, az ugyanolyan minőségű hiba, mint mondjuk szeretkezni egy prostituáltal egy jachton. Tehát ez nálam olyan érdekes, csak mondjuk Szabó Gyula ilyet nem mondana, valószínűleg Herkel is, ő meg mondja. Honvas Bélától a Bizánc című alkotás került a kezembe, és tényleg röviden, csak próbálom szépen elmondani, mert akkor van értelme. A személyes élet a humanizmus következtében vált személyes magánéletté. Az eszmeszolgálat az eszmeszolgálat szerepszerűsége hasította ketté az embert, hogy fele a közé legyen, az emberiségé, a nyilvánosságé, vagyis a színpadé, vagyis a képmutató hazugoké. A másik fele legyen az ember maga, lehetőleg eltagadottan és titokban elrejtve azzal, hogy enni kell, meg kell szerezni a ruháját, házát, családját, el kell tartani is. Valamit akar, ami olyan életféle, olyasmi, ami ugyan nincs benne semmiféle nyilvános beismerésben, de talán mégis a legfontosabb. Mámor, öröm, mélység, áhítat, tisztaság és napfény. A humanizmus a közzel megfertőzte az embert, kitalálta azt, hogy a magánélet, privatizmus mérgez, az ember gonosz ketté választása nyilvános emberré és magánemberré. Hazugságra kötelezett emberré és olyanná, akinek szabad ugyan nem hazudni, de ha kiderül, hogy nem hazudott, örök életére megbélyegzett marad. Olyan érdekes, még mondhatnám, de Szabó Gyula az én vendégem, kérem szépen, az Arabona Városvédő Egyesület elnöke. Terheltelek ezzel így az első 4 percben a beszélgetésünkben, mert olyan...
Hát Honvas Béla nagyszerű gondolkodó, talán az első 5 magyar gondolkodóba, szellemi nagyságba benne foglaltatik ő.
Ugye a bornapok, bortörténelmi napok idején amúgy is.
Például ugye a Bor filozófiája című nagyon ismert művében, hát ugye egy Kossuth díjas, hát szegény ugye csak posztumusz kapta meg a Kossuth díjat, mert hát a kommunizmus évei alatt nem igazán volt népszerű, vagy elérhető az ő munkássága. Ebben az az érdekes, és az a gyönyörűséges, hogy ő tulajdonképpen az íróasztal fióknak írta ezeket. Tehát nem a közönségnek. A Bizánc című munkája az egészen különleges, mert egy történelmi gyönyörű levezetésből indul, és eljut addig a pontig, amikor levonja azt a nagyon is időszerű megállapítást, amit a mai korban bizantizmusnak neveznek, humanizmus látszata mögé bújtatva.
Hoppá!
A bizantizmusnak az egyik sarkköve pedig, hogy ahogy itt az idézetből is gyönyörűen kivehető volt, hogy szétválasztódik a magánéleti ember és a közéleti ember. Láttuk a Honvas idézetből, illetve hallottuk, hogy nem választható szét a kettő. Egy ember van, egy emberi élet, annak a tisztasága, ragyogása, nagyszerűsége, amiért őt a közösség vezetőjévé megválasztott.
És ha te olyan pozíciót töltesz be, akkor ugyanúgy élj, mint példakép, elnézést mondjuk a gyermekeknek, mint ahogy te otthon is élsz. Tehát a kettőt ne vont, hogy akkor van kóla, akkor vannak ribancok, akkor van és a többi, tehát hedonizmus, nem?
Így van.
Amikor hazamész, akkor meg ájtatoskodás.
Így van, az élet nem egy bécsi szelet.
Igen.
Tehát nem az van, hogy egy korolt leszeletelünk, hogy ez az, nem, az egy.
Uh-huh.
Egy. Tehát ezt a keresztény kultúrkörbe életszentségnek hívják.
Gyula, nagyon szeretem, hogy ezt is meg lehetett veled így osztani így a beszélgetésünkkel. Én köszönöm szépen. Cudarvilágot élünk, meglátjuk, kérem szépen, hogy mi is lesz ebből. Gyula, klapkázunk egy picit, kérem szépen, mert két alkalommal is, az elmúlt pár héten ugye megemlékeztetek, Győri Nemzeti Színház részéről volt, aki szavalt, például Rupnik Károly testvéred, illetve Jáger Andrásék nagyon szépen klimpíroztak, illetve zenéltek. Simon Robert Balázs országgyűlési képviselő úr is megtisztelt. Pontosan még egyszer egy kis történelmi háttérrel mondd is el, hogy miért, ugye mindenki tudja Klapka Györgyöt, meg talán a Klapka indulót, azt ennyi. Másokan nem is éneklik, bár azért tudják, hogy az mi köze van Győrhöz. Győrről tudjuk, hogy több, mint egy város.
Így van, és szívügyünk Győr természetesen. Na most, Klapka volt az a magyar tábornok, aki tulajdonképpen az utolsó pillanat után is harcolt a magyar szabadságért. Tehát a magyar nép egén egy nagyon fénylő csillag volt Klapka György. Győrrel nagyon erős kötődések vannak, főleg a szabadságharc legutolsó, tehát nagyon késői szakaszába, amikor is Komáromot tulajdonképpen már körbezárták és ostromolták is, hát ugye több komáromi csata van emlékhelyekkel, és különböző emlékévfordulókkal. Az utolsó napokban, tehát 1849. augusztus 3-án történt az, hogy kitört a Klapka a honvéd védősereggel a komáromi várból, megtámadta az ostromló sereget, és le is győzte, egy nagyon fényes győzelmet aratott. Ez az úgynevezett Herkály-pusztai csata.
Herkály, így van. Nem Herkeli, össze nem tévesztem.
Nem, ez Herkály. És ez a Herkály-puszta, ez ott van az egyes főközlekedési út mellett, ott Ács és Komárom között. Most már rég jelentősen erdővel benőtt területről beszélünk.
Ők emlékeznek erre, büszkék rá?
Nem.
A herkályiak? Bocsánat.
Nem.
Jást.
Nem. Nem. Legnagyobb megdöbbenésünkre, hogy ott van egy emlékmű. De az egyes út mellett egy szép honvéd emlékmű, ugye 1870-ben készült, a régi postaút mellett létesült, de azt áthelyezték, mivel az egyes út a 20-as éveknek az első harmadába alakult ki ezen a nyomvonalon, és hogy hát ott legyen, szem előtt legyen ez az emlék, akkor áthelyezték oda. Hát ez emlékeztet ezekre a csatákra, elsősorban erre a augusztus 3-i nagyon fényes kimenetelű ütközetre, aminek a következményeképpen Klapka visszafoglalta Győrt.
Az egy olyan meglepetésszerű valami volt, tehát nem a nyomorába, most az lényegek, nem akarom mondani a régieket, kellett, mert egyszerűen nem volt már élelem, annyira kevesen voltak, nem ezért kellett kitörnie a várból, hanem egyszerűen pont az a lehetőség volt, hogy még szét is vágta őket, nem? Mert nyilván az ostromló mindig több, nem? Ez így szokott lenni, jóval.
Esetünkben is így volt, tehát ez egy rendkívüli bravúr volt, nem a szükség vitte rá, hanem arra gondolt, hogy mégiscsak meg lehet fordítani a szabadságnak az ügyét Magyarországon.
Atyaik.
Ő Stájerországig ment volna. Csak közbe jött a világosi fegyverletétel. Tehát ő Klapka, ismerve a kvalitásait, és ismerve azt a hatalmas erőt, azt a tüzet, azt a sugárzást, amit ő gyakorolt a honvédei felett, illetve nem gyakorolt, hanem ahogy hatott rájuk, ezek a világ végére is követték volna. Hát lássuk be a jóval későbbi Königgréci csatába, amit ugye a Klapka és a komáromi veteránok döntöttek el.
Igen.
Tehát ott, oda is követték, mindenhova.
Herkály pusztáról ő azonnal ment Győrbe, csak itt tartottunk.
Nem, ja, igen, bocsánat, hogy a kronológiánál maradjunk, nem. A csata után, amikor már egészen biztos volt a kimenet, volt egy hídfőállást is felszámoltak, ahol menekültek ugye az osztrák-orosz hadak, és az első csapatok azok 4-én vonultak be Győrbe, aztán ugye a fő csapatok pedig 5-én vonultak be uh-huh. városunkban.
Ez logisztikailag gondolom
hát
így van.
Hát ez így volt, így van. Nagyon érdekes, először egy huszárszázad jött be, azért hívtuk meg erre a huszárokat is, a pápai hagyományőrzőt.
Az elsők.
Aha. És a győri nemzetőröket, mint hát az egyik egyébként képen ott látható, hogy a győri nemzet, tehát volt a Tanmórnak, vannak nagyon híres képei ezekről, érdemes megnézni őket. Ott a valóban a győri nemzetőrök, hogy az egyenruháról föl lehet ismerni őket, ők voltak az első sorban, tehát tudták, hogy miért jönnek.
Győr, hogy fogadta őket? Megmondom miért, mert annyi mindig a kollaboráns, a Majré is, hogy hát igazából már ugye elveszítettük, mert ugye mondott, hogy világos után vagyunk, vagy...
Itt még előtte vagyunk.
Ja, bocsánat, igen, mert 13-4...
volt világos, de...
Nem volt ellenállás, hogy bejöhessem. Volt azért?
Nem volt, nem, nagy örömmel fogadták, főleg a közép és szegényebb néprétegek voltak. A gazdagok akkor is elzárkóztak a társadalom elől, és annak minden változását csak a pénzük gyarapodásában tudták értékelni. Milyen érdekes,
hogy
én kis párhuzamok találhatók a mával. Nagy volt az öröm, amikor, tehát ők tudták, tehát a nép az tudta, hogy mi történt itt. Hogy tulajdonképpen a klapka végrehajtottan lehetetlent.
Igen.
Ugye harmadikán ütközött, negyedikén, csak hogy még fűszerezzük egy kicsit, Komáromban ugyan, hát itt még zavaros volt a helyzet, bemutatják a klapka indulót. Tehát lehetetlen, hogy gondolkodó ember ne kapcsolja össze.
Tehát reménykedtek azért máshol is, nem? Hogy oppá.
Ugyan, és ugye a klapka induló az óvodástól, az aggasztjáni hitet és lelkesedést önt a magyar szívekbe, hogy talán mégiscsak megnyerhetjük. Tehát ez a talán mégiscsak van remény, ez a remény költözött Győrbe. És ezt kell nekünk megőrizni és továbbadni, hogy mindig van remény. Tehát a legsötétebb pillanatban is. Klapka jelenléte, én ott használtam ezt a hasonlatot, olyan, mint amikor van egy nagy nyári zivatar, tehát elsötétül az ég, de mielőtt a nyakunkba szakadna az eső és a vihar szele, lefújna a sapkánkat, előtte még egy pillanatra fölragyog a nap. És az a legszebb napsugár. Ez volt Klapka Győr.
Gyula, látsz arra esélyt? Én tudom, hogy általában gondolataid, illetve amit az Egyesületeddel megvalósítasz, azok nem pusztába kiáltott szavak. Ugye 24-ben ennek lesz a 125. évfordulója, készülhet a város ezzel is, bocsánat, mert te azért egy figyelemfelkeltő, egy ilyen lakmuszpapír is vagy, hogy megmondom, miért a beszélgetésünkkel én, aki nem magad, az hallgassa vissza, ugye általunk annyira tisztelt ex-polgármester úrnál, hát a Mémfői csatáról is volt egy csodálatos festmény, aminek a restaurálásokat azt se tudták, hogy itt volt. Tehát azért mondom, hogy a Erkály pusztaiakat se csesztetem, hogy hát gyerekek, nem?
Hát
még
igen.
Tudták a Mémfői, de hogy tudták?
Á, nem. Elfelejtődnek sajnos ezek a dolgok. Hát 175 év az nagy idő, de ahhoz képest, ami itt történt, és ami az üzenete a számunkra, ahhoz képest csak egy pillanat. Ez a pillanat azért fontos Győr számára, mert ez az örökké valóságba emelte Győrt. Az első visszafoglalás, hogy az 1598-as beemelte a köztudatba, miközben a világ, az akkor ismert világ köztudatában.
Kereszténységvédő bástyája, igen.
Meg megtudta a világ, hogy egyáltalán Magyarország még létezik és van. Igen. És vannak itt még magyarok.
Nem beszélünk ugye arról, mert nem csak a szépre emlékezem, mert nem vagyunk ilyen internacionalisták, hogy a múltat végképp eltűnni, hogy alakult aztán, mert ugye teltek az idők, bekövetkezett ugye a letétel 13, hogy volt aztán, hogy hagyj gyerekek?
Nagyon érdekes, hogy Klapka rögtön, amint ő 6-án vonult be saját maga, tehát
ő maga karával. 4-5-6 jöttek a csapatok, ő 6.
Úgy van, ő 6-án reggel foglalta el az itteni győri szállását, és neki is kezdett, összehívták a városi elöljárókat, és megbeszélték. Hát ugye nagyon fontos logisztikai dolgok vannak, élelmezés,
persze,
a hadipénztár, a fegyverek, tehát az elszállásolás, tehát csomó logisztikai, igen, dolog, ami ilyenkor van. És ismertett a Klapka itt már a tervét, hogy Stájerország fele megyünk tovább. És elkezdték a honvéd toborzást azonnal, és néhány nap alatt több ezernyi önkéntest toboroztak. Fantasztikus munka volt. És hát ugye, amikor 13-án ugye megérkezett a fegyverletételnek a híre, gondolom ez 14-én gyors futárral érkezhetett, hát akkor úgy látták, hogy akkor nem folytatnak támadó jellegű hadjáratot, hiszen hát teljesen bizonytalan a helyzet, és az a nagy magyar csoportosítás, amit tulajdonképpen a Görgei szeretett volna, csak hát ugye ez útvilágoshoz vezetett, nem valósult meg. Bizonytalan volt a helyzet, inkább visszamentek a nagyon is jól védhető komáromi erődrendszerbe. Uh-huh. 15-én történt ez, akkor kihűrítették Győrt, ugye a sebesülteket,
korára. Ez a Koppány monostori, amit mi ismerünk, illetve együtt Koppány.
Akkor még az nem volt meg.
Még az nem volt.
Még aha. Nem volt meg. Az Igmándi erőd volt, akkor a Nádor vonal egy része volt meg. Meg a régi erőd az egyik kedvencem, ugyanis hát ugye annak a egyidős a Győri várral a komáromi, ugye most Rév Komáromban, igen. Tehát Komárnó.
Felvidék, kérdezik. Valaki Szlovákiának is mondhatja.
Igen, ott van, és ott van a vár bástya fokán a védő szentjük, Szent Borbála, aki, én is nem akartam elhinni személyesen, láttam azt, egy fityiszt mutat kifele, és az van a várkapu fölé írva, hogy sem erővel, sem fortéllyal.
Nagyon nagy dolog.
Tehát ez a jelszavuk a komáromiaknak.
Gyula, köszönöm, hogy ezt elmondtad, váltsunk témát, de akkor, utolsó kérdés, hogy 125 év ezelőtt történt, ez egy kicsikét felkelthette az önkormányzat érdeklődését, hogy nem biztos, hogy csak az Arabona Városvédő Egyesületnek kell erről meg emlékeznie, szerintem kellene, és én ahogy a Dézsit azért ismerem, ő ezeket szereti, tehát a történelmi dolgokat, csak nem tudjuk, mert egyszerűen szétforgácsolódunk, millió dolog van. Hogy hát, látod?
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy most már tudjuk, tehát most már tudjuk, hogy ez nem egy fantazmagória, ez tényekre alapul. Nagyszerű üzenete van, tehát az utolsó szabad magyar város, nem akármi. Klapka induló, nem akármi.
125 év.
175.
75, bocsánat. Ja, csak az ötre figyeltem, mert
igen,
ugye...
Igen, eleje véges tímú.
Igen.
Tehát a 175 kerekéforduló, én ígéretet kaptam, hogy a város felkarolja az első és a második visszafoglalást is, és városi ünneppé teszi, hiszen meg is érdemli. Nagyszerű dolog.
Gyula, beszélhetnék a 25 éves Jeróról is, ami lehet, hogy még több, ugye 77-től 98, a számokkal most nem vagyok jóba, de ne arról beszéljünk, hanem a csángókról. Rettenetes, amit az a jóság, az a segítőkészség, amivel elláttok minden egyes alkalommal más olyan települést, ahol általában magyarok háza épül, illetve segítitek ezzel a ottani magyar, még magyarul beszélő kis sihedereknek az életét. Most hol van a cél, és mindent mondj kérlek szépen, mert ismételten ugye taneszközökre van szükség, de inkább ezt te mondd, nem kérünk pokrócot, pénz is jöhet, bankszámla, számla, és a többi, és a többi.
Hát igen, köszönöm a lehetőséget. Nagyon fontos, mert egy gyűjtésnél fontos, hogy annak híre legyen. Különben, hát ha nem tudnak róla, akkor nincs tartalma. Idén 100 kútra fogunk menni, ez szintén moldvai csángó magyar település. Azt már sokszor elmondtuk, hogy 600 ezer moldvai magyar van ott, és hát abból jó, ha 100 ezer beszéli még a nyelvünket, ami egy nagyon tragikus ügy. Ezen mindenféle eszközzel segíteni kell, hogy megmaradjanak az összmagyarság számára.
És ez így alakult, Gyula, az évek alatt asszimilálódunk, romához megy hozzá a lány, vagy a fiú, vagy Ceaușescu hatása is benne van még.
Benne.
Vagy egyszerűen ez van.
Benne. Erőszakos asszimiláció folyik, amiben hát most nehéz ezt kimondani, de bizony ugye vallásos a nép, tehát még a papok is helyenként részt vesznek. Ugye azt terjesztgetni.
Nem kell olyan Isten, aki nem tud magyarul, szabad magyaroknak nem kell
élni. Így van.
De azért így pár nappal a államalapítás után ezt azért ne.
Igen, itt most pont a fordítottja történik, ugye, azt, ugye ezeket terjesztik, ugye, hogy a magyar a sátánnak a nyelve, és hogy ti erőszakkal elmagyarosított románok vagytok. Tehát, no hát egy olyan kultúrkörnyezetben, ahol a vallás...
És majd jön Decebál, és segít, van, meg kb. Az, ott tartanak.
Az mesél, meg janicsár papok azok vannak, köszönjük szépen, de a magyar nyelv nagyon fogyóban, így most ezen a Százkút nevű településen is a magyarul beszélők száma egy fő, a tanítónéni.
A kiskölökből elő lehet hozni még a magyart, vagy annyira van már románosítva, mert nyilván azért a magyar is tanít a román mellett, hát ugye közigazgatás nyelve a román.
Elő kell hozni.
Elő kell.
Különben elvesztek a magyarság számára. Tehát ez most egy olyan, és szeretnének visszatanulni. tehát a kisgyermeket megtanulni, az idősebbet meg visszatanulni. Most létesült a településen magyar állami segítséggel magyar ház. Ez egy fontos momentum. Tehát valami elkezdődik. Azt gondoltam, hogy Győr, mivel annyi mindenben első ebben az országban, hogy hát legyen ebben is első, most próbáljuk meg vissza magyarítani egy egész falut. Hát ez mekkora küldetés, nem? Tehát ilyen ritkán adódik az életben, mi nagyon sokat jártunk ott, tehát tényleg különböző területein, Moldvának, és rengeteg településen, erre nagyon sokféle körülményt ismertünk meg, meg a nyelvnek nagyon...
Vákótól kezdve olyan helyeken voltatok, tehát ami város, ami pici, nagyon sok helyen nyomor van, de mindenhol ott van az a szeretettel fogadás, ugye? Úgy van. Megosztaná azt a kis kövesztett szalonnáját, ami neki hónap-hónap utára van, de ad. Meg pálinkát ismered.
Így van, hát ebből látszik, hogy magyar, tehát, azt nem lehet, tehát ugye... Nem csak az államnak kell gondoskodni a határon túli magyarjainkról, hanem hát nekünk magyaroknak is. És azt gondolom, hogy olyan településre eljuttatni az adományt, ahol gyakorlatilag nullára erodálódott a magyar nyelvi tudás, minden magyar gondolatnak az alapja, ott érdemes beavatkozni, és az erőnktől tellően minden segítséget megadni, hogy megforduljon ez a folyamat. Hát fantasztikus eredményt lehet produkálni, mert most jelenleg ugye nulla.
Igen. Tehát abból, mondjuk, nullát szorozni mindig nulla igen, marad, igen. De hozzáadsz, akkor az már látható.
Így van, tehát hozzá kell adni, kis meglepetéssel is fogunk majd szolgálni, útifilmet is fogunk forgatni, azt majd feltesszük a különböző felületekre, csatornák, ugye nem mondhatom, mert reklám volna. És ez miatt speciális dolgokat kell vinni. Tehát ugye, nyilván élelmiszert, ruha nem viszünk, mert nincs értelme, ott is ruházkodnak az emberek. Azért annyi pénz ott is van, hogy magyarul nem tudnak tanulni. Most könyveket, használt könyveket is vittünk, gyerekkönyveket elsősorban vittünk, mert olyan helyeken voltunk, ahol ezt fel tudták használni. Most ide nem tudunk vinni, mert hát most egy hiába vinnénk nekik mondjuk Arany Jánost, vagy Petőfit.
Még nem tartott, tehát neki azt kell, hogy A, B, magyarul,
vagy... Úgy van, tehát a nyelvi alapok kellenének. Nekik, tehát mi most viszünk olyan kifestőket, kis versikékkel, egyebekkel, mondjuk mit tudom én, ablakzsiráf, tehát ilyen szintű dolgokat, amiből a nyelv alapjait el tudják sajátítani. Aztán ugye kifestőt, színes ceruza, tollak, ecset, festék, papírok, színes papír, mindenféle ilyen. Gyakorlatilag egy óvodai nagycsoportos magyarul tanításának a szintjén kell végig gondolni, hogy mit adunk. Ha valakinek nem megy, ott van a honlapunkon, a hirdetésnél is, meg egyébként is elérhetőségeink. Ha nem tudja eldönteni, mi volna igazán hasznos, akkor utaljon pénzt, mi már tudjuk, úgyhogy mi évről évre, körülbelül fele-fele.
A Tábor utca 5 perát, azt mindig lehet mondani, mert azt tudom, igen, jó, igen, mert egyébként még a Fies is gyűjti, meg a Csikós, tehát
Somos utca 16-ba, és a Páskom utca 104.
Ezt azért mondjuk el, hogy hát
ha valaki. A kollégák, tehát Győr-Szent Ivánon és Győr Újvárosban is van gyűjtőhely, a Tábor utca pedig Győr Réfaluban található. Itt tulajdonképpen a elérhetőségek, mindenek az összes hirdetésekben benn vannak. 21-én fogunk indulni. Sajnos az előzetesen pont a Kisalföldbe adtam le rosszul, mert ott 23-ai indulást mondtam, de aztán hát figyelmeztetek, hogy okvetlenül, hogyha esetleg arra kerülsz, hogy itt megszólalhatok, jelezem, hogy nem 23-a az indulás, hanem 21-e.
Hát értem szerintem, hogy 20-áig érkezzenek be a dolgok, mert ilyenkor úgy szoktatok, hogy egy nyilván a adományoktól függően akár egy kis busszal, egy dobozossal mentek, megalszottok Farkaslakán is, mentek tovább, mert ugye rettenetesen hosszú, így lesz ez idén is?
Így van, ez bevált recept, tehát ugye 4 napos, hát most már veteránok tulajdonképpen, akik végrehajtják ezt, tehát kell egy nap pihenőnap, 1100 kilométerre van ide, az nem babaruha.
Farkas. És nem ám autópályán megyünk 160-nal, bár most már épülgetnek, de
azon a részen,
nem szeretik nem a magyar részt, meg azt
nem igen. Nem igen, nem igen. Ugye a lovaskocsi és a kamion együtt az úton némi biciklissel keverve, meg ökrös szekérrel. ott minden van. Tehát az útnak a fele ilyen körülmények között zajlik. Emiatt aztán úgy van, hogy megérkezünk, csütörtökön indulunk, csütörtök este farkas lakán megpihenünk, és pénteken hajnalba indulunk tovább Százkút felé, át a Kárpátokon, ezért ugye azt mondjuk el, hogy a terep is kis szintkülönbségek azért vannak, nem akkorák mindig, hanem tízszer akkorák.
Persze.
Tehát szerpentinből áll gyakorlatilag az egész. No, és akkor ott egy napot töltünk el, de visszaérkezünk Farkaslakára, és szombati nap az a pihenő nap, kell a sofőröknek, akik szintén nem mai gyerekek, és vasárnap hajnalba indulunk visszafele. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy most az arabóna kirándulni megy.
Soha nem így van.
Nem kirándulni.
Ezért is vártok, hogy bocsánat, némi anyagi dolgokat, hogy mondjuk az üzemanyag, mert azt amúgy ti adnátok össze. Tehát
ha nem segítenek, igen, akkor mi szoktuk összeadni. Így nyilván a szállásunkat, meg az étkezésünket is, nyilván ez kiki maga viseli a saját vállain.
Gyula, nagyon köszönöm egyébként, hogy itt voltál. Rengeteg témám lenne még, de nem kezdek bele, mert ha veled valamibe beletkeznek, az mondjuk három anyagnyi.
Köszönöm.
De én azt szeretném, hogy tényleg ez is jól sikerüljön. Tehát most mondjuk számítógépet, mert volt olyan hely, ahol mondjuk számítógépet azért nem, mert annyira picik még, illetve el kell nekik mondani, hogy tényleg az ABC-től indulva, mint a német, a derdén, de kár kivinni egy olyan gépet, ami működik, mert most itt a magyar. Egyébként hány ember? Hány fiatal gyermek oktatását reméli a hölgy, illetve az úr, aki ezt elvállalta?
Ugye ez most indul, de több tucatnyival indul, és aztán ahogy a magyar tanítói kör is bővül, a kapacitás nyilván szélesedik.
Merik beíratni egyébként az ottaniak, vagy a Csángó kemény? Tehát a Csángó kemény, hogy hát a román azt mondta nem, anyád.
Így van, ez akkor hogy van? Is.
Akkor igen? Is.
Így van, ott meg akarnak, ott újra magyarok akarnak lenni, tehát óriási lehetőség, nagyon különleges.
Vallásilag is ugye is mások, nem?
Ők nem, azért, katolikusok.
Tehát keményen
katolikusok. Teljesen katolikus, kőkeményen. Elenyésző református van még, de 95% katolikus.
Értelek. Még egyszer a helyszínt kérlek szépen, ahova mentek.
Tehát Moldva, Bákó megye, Százkút. Ez a településnek a neve.
És 21-ig várjátok, mondja el esetleg.
21-én indulunk.
21-én indulunk, tehát még legkésőbb 20-a. Mondd el észre, és a három helyszínt, meg akár egy mobiltelefon, de ne az, hogy 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
sajátomat, az 70-es, 628, 78, 53, és a három helyszín, ami egyébként fönt van a hirdetményünkben, több helyen, honlapon is mindenütt, tehát Arabon a Városvédő, ezt beírják, rögtön kijön a honlap, felül lesz ez a csángó gyűjtés, úgy van beállítva. Tehát a Somos utca 16-ba Fias Ferenc, Páskom utca 104, abba pedig Csikós Sándor várja az adományokat.
Nagyon köszönöm, hogy megtiszteltél, bármikor jöhetsz.
Nagyon köszönöm a lehetőséget.
Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal.